Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat és nézőinket a mai Szerinted Szerintem című podcast sorozatunk újabb epizódjában. Podcast sorozatunk elsődleges célja, hogy fiatal hallgatóink számára megválaszoljunk olyan kérdéseket, amelyek a pályakezdéssel kapcsolatban felmerülhetnek bennük. Ezzel kapcsolatban kalauzunk a mai napon is. Dr. Bartal Tamás lesz, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mai napon az interjúzás művészetével fogunk elsősorban foglalkozni. Tamás, szerinted egy pályakezdő, amikor először találkozhat egy bizonyos álláshirdetéssel, milyen esetleges pontok és fogalmak találkozhat, amik nem biztos, hogy számára világosak?
Hát sok kérdés merülhet fel bárkiben, aki először állást kerest életében. Beszéltünk már arról, hogy különböző típusú munkahelyek vannak, ugye az egészen a kis vállalkozástól, mini vállalkozástól, családi vállalkozástól, nagy cégek, multicégek is vannak, és nem árt, hogyha körbejárunk olyan dolgokat, vagy olyan munkajogi fogalmakat, amelyek szóba kerülhetnek az ilyen cégeknél. Például ugye sokat halljuk azt a szót, hogy kafetéria. És ez egy olyan, ami alapvetően ugye egy kávézót jelent, nyilvános kávézót jelent, és egy fiatal emberbe felmerülhet most a kávézónak miköze a munkajoghoz, vagy a különböző bérezésekhez. Hát kérem szépen, a kafetéria az a béren kívüli juttatásoknak egy ilyen összefoglaló fogalma. Elég változatos kafetéria elemek képzelhetőek el. Azt kell tudni róla, hogy a kafetéria az nem egy teljesítményhez kötött béren kívüli juttatás csomag, hanem az egy olyan juttatási elemekből álló csomag, ami általában egy adott cégnél érvényesül általánosan, tehát az egyenlő elbánás elvét szokták emlegetni a kafetériával kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy arra számíthatunk, hogyha mondjuk egy nagy cégnél, egy multinál jelentkezünk, és majd ott fogunk dolgozni, akkor a kafetéria elemek azok mindenkinek járnak. A beosztottól, középvezetőtől a felsővezetőig. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki pontosan ugyanannyit kap. Nagyon sok cégnél, például az általam vezetett cégnél is, azért a fizetés meghatározott százalékában járnak bizonyos kafetéria elemek, de vannak olyan elemek, amelyek mondjuk mindenkinek ugyanannyi jár. Van például, amikor egészségbiztosításra, nyugdíjbiztosításra, ugye az ilyen célokra nyitott számlákra fizet be a cég az ember nevében, van ugye a szép kártya, arról is majd érdemes egy kicsit beszélni külön. Utazási bérlet, ugye az egy adott városban, például Budapesten annak egy ára van, tehát azt mindenki ugyanannyit kap belőle, hogyha igényli. Ugye általában az szokott lenni, hogy vagy bérletet szoktak adni, vagy valamiféle kocsit, vagy az utazási támogatást, de akár lehet a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatban is kedvezményeket elérni, vagy kapni tulajdonképpen.
Akkor esetleg a szép kártyával kapcsolatban tudnál pár szót szólni, hogy az pontosan mit akar?
Igen, hát ugye a szép kártya, mint említettük, egy béren kívüli juttatási forma, ez nagyon népszerű már, 2010 után került bevezetésre. A korábbi speciális béren kívüli juttatások egyfajta egységesítése történt meg, és azt kell róla tudni, hogy ez egyfajta készpénz helyettesítő eszköz is, hiszen itt nem készpénzt kapunk, hanem ténylegesen egy bankkártyára hasonlító kártyánk van, ami körülbelül úgy működik, mint a kártya, hiszen egy számla is van mögött, amin megfelelő összeg van, amit a munkáltató tölt fel a munkavállalók javára, és alapvetően három alszámlája van. Ugye a legáltalánosabb a vendéglátás, ezt alapvetően éttermekben tudjuk étkezésre felhasználni. Van a szálláshely szolgáltatás, ami szintén nagyon népszerű. Különböző hotelekbe, wellnessekbe lehet eljutni ezekkel a szép kártyákkal, és ott lehet fizetni. Illetve van a szabadidő, tehát a különböző sport és egyéb szabadidős tevékenységekre szolgáló helyeken lehet ezeket felhasználni.
Másik dolog, igyekeztem, amikor most felkészültem erre az alkalomra, különböző álláshirdetéseket megnézni, hogy pályakezdőknek szólnak, hogy vajon milyen ilyen érdekes megfogalmazásokkal találkozhatunk még. Az egyik, ami nagyon gyakran feltűnt, hogy néha home office, néha távmunkaként van feltüntetve egy állás. Ez egy és ugyanazt akarja, vagy valami mást jelent a kettő?
Igen, hát a távmunkát szoktuk kicsit pongyolán home office-nak nevezni. Ugye a home office-ről tudni kell, hogy az nem pihenés. Tehát az is munkavégzés, távmunka, ez a hivatalos megnevezése, amikor nem a cégnél, nem a munkáltató székhelyén végezzük a tevékenységet, de az attól még munkatevékenység. Tehát aki távmunkát választ, ennek sokféle megfontolása lehet, akár például az, hogy valaki gyermekvállalás után szeretne dolgozni, vagy távmunka akár történhet országhatárokon átívelően is, de nem kell egyébként országhatáron átívelően, az ország két eltérő pontján is lehet a székhely, meg valaki, aki ahol ténylegesen munkát vállal. Én egyébként azt gondolom, hogy a pandémiás időszaknak ez egy fontos előnye, hogy például a távmunka egyre inkább polgárjogot nyer, és egyre inkább elterjedtebb, már nagyon sok olyan cég van, aki azzal szembesül, főleg egyébként IT cégek, tehát információs technológiával foglalkozó cégek, informatikai cégek, hogy már nagyon sok munkavállaló eleve úgy keres munkát, hogy távmunkába tudjon dolgozni. Ugye most is ezekben a hetekben, hónapokban is, amikor ez a podcast sorozat készül, azért még mindig itt van velünk ez a pandémia, itt van ez a helyzet, hogy nagyon sokan félnek akár kimenni az utcára, vagy olyan környezetbe menni, ahol sok emberrel találkoznak. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a home office, a távmunka, az munkavégzés, és rendelkezésre is kell állni, akár e-mailesen, akár telefon útján, tehát most nincs olyan, hogy most engem ne hívjon senki. A munkaidőben igenis ugyanúgy elérhetőnek kell lenni, és arra is fel kell készülni, hogy akár egy gyors online, Zoom-os, Teams-es, vagy bármiféle meetingre kerül sor, tehát ne pizsamába üldögéljünk a távmunka idejében otthon, hanem azért jó, nem kell öltönyben, nyakkendőben várni a bármikor belső meetinget, de azért egy normális öltözékben várjuk a lehetőséget.
Ezeken a meetingeken egyébként a kamerahasználatot meg szokták követelni?
Nekem az a tapasztalatom, hogy igen, én is vezetőként azt szeretem, hogy látom a kollégákat, látom azokat, akikkel meetingelek. Ugye eleve már az online meeting az egy helyettesítő, az egy kényszereszköz, mert ugye alapvetően az ember mégiscsak arra van tréningelve, ahhoz szokott hozzá, meg így is alakult ki magának az embernek a viselkedése több ezer év alatt, hogy a személyes jelenlét. Tehát ugyanis azt mondják, hogy egy beszélgetésben a nonverbális jelek azok néha jelentősebbek, amik ugye az elhallgatás, vagy az egy sóhajtás, vagy egy nézéssel néha többet el lehet mondani, mint egy akár egy ötmondatos, vagy félórás speech-sel, úgyhogy igen, megkövetelik. Én mondom, én magam is azt szeretem, hogyha látom az illetőt, belenéz a kamerába, vagy egyáltalán látom azokat a jeleket, ahogy gesztikulál, vagy odafigyel-e egyáltalán. Tehát az is nagyon sokat elmond valakiről, amikor látom, hogy fizikailag ott van, de lélekben nyilvánvalóan nincs, mert látszik, hogy félrehajtott fejjel folyamatosan csak a mobiát nyomkodja. Ezek nem mondanak el túl jó mindent az emberről.
Mi beszélgessünk egy kicsit, mielőtt végigmegyünk újra ezen a listán a kérdőjeles szavakkal, hogy pontosan mit jelent az, hogyha részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben vállalunk állást? Ez nagyjából milyen óraszámra kell számítani egyiknél, illetve a másiknál?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert Magyarországon több százezren dolgoznak egyébként részmunkaidőben. A részmunkaidő egyébként tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki nem napi 8 órában dolgozik, mert az a teljes munkaidő, ugye? Szorozva 5-tel az heti 40 órás munkaidő. Ez a normál, ez a megszokott. Na most, ha valaki nem így dolgozik, nem napi 8 órában, azt már azonnal részmunkaidőnek hívjuk. Ennek, hogy úgy mondjam, nincs is alsó határa, csak az észszerűség szab ennek határt, az is lehet, ne elvileg, hogy valaki heti 1 órába dolgozik, csak ugye akkor megkérdőleződik az egésznek az értelme, tehát az annyira kevés, hogy nincs sok értelme. Tehát mindenki, aki nem heti 8 órába dolgozik, az részmunkaidős, általában 6 és 4 órás részmunkaidők szoktak megvalósulni, ezek, amiknek még úgy van értelme, mert akkor ugye ezek azok a lehetőségek, hogy mondjuk akár az ember tömbösítse, tehát mondjuk összevonjon 2 napot, ez ugye a munkáltatóval való megbeszélésnek a tárgya, ugyanis tehát a napokra lebontott órás munkaidő azt jelenti, hogy a részmunkaidő, hogy elvileg minden nap, akkor mondjuk 4 órában vagy 6 órában rendelkezésre kell lenni, tehát a munkát, tehát mindkét fél hozzájárulása vagy megegyezése kell ahhoz, hogy tömbösítsék, tehát mondjuk azt mondják, hogy ha 4 órás munkaidőben, akkor lényegében összevonom a hétfőt meg a keddet, és akkor csak hétfő 8 órában dolgozom, kedden meg akkor nem vagyok bent. Nagyon fontos dolog, amit a részmunkaidőről tudni kell, hogy a bérezés arányos, tehát akkor nem annyit fogok kapni, mint a 8 órás munkaidőben, hanem ugye arányosan 4 órásban vagyok, akkor lényegében a felét fogom kapni. Annak, ami az egyébként a teljes munkaidőhöz kapcsolódó bér, a kafetéria is, ugye, ha már említettük, akkor az is arányosan fog járni. A szabadság az nagyon érdekes, a szabadság napok számára tekintve ugyanannyi jár. De ugye ezzel nem jár jobban senki, hiszen hogyha 4 órás munkavégzésben vagyok, akkor ha azt a napot megkapom, akkor nem nyerek többet, mint azt a 4 órát, amit egyébként munkával töltöttem volna. Úgyhogy körülbelül így néz ki a részmunkaidő.
Most ugorjunk vissza erre a listára, amivel találkozhatnak a pályakezdőink, többek között például a prémium rendszerrel.
Igen, a prémiumról tudni kell, ugye akkor elkezdünk, ugye alapvetően van a munkabér, és akkor most elkezdünk beszélni arról, hogy milyen még béren felüli juttatások vannak, ugye beszéltünk már ugye szépkártyás, meg egyéb kafetéria, ugye azokról tudni kell, hogy azok nem feltétlenül pénzbeliek. A prémium az mindig pénzbeli, az mindig pénzben jár, és teljesítményhez kötött. Ez nagyon fontos, ez megkülönbözteti egyébként a jutalomtól. Mert a jutalomnál, akkor először beszélünk erről, a jutalom az lényegében az arról szól, hogy elkövetkezik valamiféle esemény a cég életében, akár egy félévi zárás, vagy évvégi zárás, vagy vannak más egyéb ünnepnapok, amikor mondjuk szokás egy adott cégnél, főleg ugye multicégekről beszélünk, de kisebb vállalatoknál is az előfordul, hogy na, akkor értékeljük a kollégáknak a munkavégzését, és ugyan most itt nem veszük figyelembe azt, hogy most konkrétan most előállítottál valamit, vagy sem, hanem akár mondjuk az, hogy mindig pontos volt, jól tud csapatban működni, akkor adunk neki egy jutalmat. Tehát a jutalomról azt kell tudni, hogy az teljes egészében a munkáltatótól függ. Tehát az ő elidegeníthetetlen joga, hogy ad-e valakinek jutalmat, vagy sem. Ehhez képest a prémium annyiban más, hogy ott a két fél köt egy szerződést, külön szerződést a prémiumra, prémium feladatokat határoznak meg a számára, tehát teljesítményt kell előállítani, azt is meg lehet határozni, hogyha ez 80%-ban áll elő, vagy 60%-ban, akkor ugye arányosan kapja meg azt a prémium összeget, mert mellé rendelnek egy prémium összeget, amit, hogyha előállt a teljesítmény, akkor azt meg fogja kapni.
És mi a helyzet a kompenzációs csomagokkal?
A kompenzációs csomag egyébként tulajdonképpen nem más, mint amiről mindeddig beszéltünk, annak az összessége, tehát egy adott cégnél igénybe vehető, fix, teljesítményfüggő, mozgó juttatásoknak, béreknek, illetve béren kívüli elemeknek az összessége, és azt lehet tudni, hogy sok mindenről beszéltünk, már mondtunk példákat, lényegében csak a képzelet szabhatát, hogy az adott cégnél ugye mi minősülhet juttatásnak, vagy a kompenzáció csomag részénél. Sok helyen a például egy gyárnál ugye az adott gyár termékéből lehet kapni ingyen, vagy kedvezménnyel, tehát van olyan, hogy készpénzt ad a munkáltató, 100 000 forintig az egy kedvező adózású üdülési szolgáltatást, hogyha van egy üdülője az adott cégnek. Tehát nagyon sok minden van. Még egy dolgot kihagytunk, a bónuszról nem beszéltünk, ami egyébként ugye prémium, szokták keverni most prémium, jutalom, bónusz. A bónusz egyébként nem prémium, tehát a bónusz az egy jutalom, tehát az nem kötelezően jár a bónusz, bár lehet előre megállapodni benne, hogy bizonyos feltételek esetén adhat ugye a munkáltató. A bónusz általában olyan jutalom, amit általában nem egy ember kap, hanem általában a munkavállalók egy csoportja részére állapítanak meg, akár előre is, és általában évvégén szokták adni, például jók a cég számai, nagy nyereséget ért el, akkor szoktak ilyen bónuszt osztogatni.
Ugorjunk át a következő témánkra, ami pedig nem lenne más, mint hogy hol érdemes állást keresnünk. Például most nagyon népszerűek ezek az állásbörzék, illetve találkozhatunk olyan oldalakkal, akik munkát közvetítenek, egy pár népszerűt megemlített például az Intern, Profession.hu. Mi a véleményed ezekről? Van különbség, hogyha ezeken keresztül jelentkezünk, vagy inkább be kéne sétálni ma a cégkedéten? Van-e még egyáltalán relevanciája ennek, hogy besétálunk az ajtón és kopogtatunk az állásért?
Azt el kell mondanom, hogy a munkáltatók egyébként szeretik, hogyha közvetlenül keresik meg őket, de azért nem úgy, hogy valaki az utcáról most bekopog, hogy itt szeretnék dolgozni. Maguk a munkáltatók is szoktak hirdetéseket feladni közvetlenül, ugye ez lehet belsős keresés. Ugye akkor azt lényegében csak a cégnek az alkalmazottai látják, ezt érdemes figyelni, általában nagyobb cégeknek szokott lenni ilyen külön belsős intranet, számítógépes felülete, ahol ilyen álláshirdetésre van mindig általában egy külön kis felület, azt érdemes időnként csekkolni, megnézni. Ugye erről tudni kell, hogy ezt igazából senki más nem látja tényleg, csak a maguk a belsősök, tehát a cég, akik már a cégnél dolgoznak. Ennél nagyobb fokozat, amikor mondjuk egy nyilvános oldalára, weboldalra vagy Facebook oldalra kiteszi a maga a munkáltató. Ugye ez is is még egy ilyen szűkebb merítés, mert azt is csak azt látja ezt az álláshirdetést, aki célzottan oda megy annak a cégnek az oldalára, weblapjára vagy Facebook profiljára, mások nem nagyon jutnak hozzá, és akkor ilyenkor merül fel a munkáltatóban, hogyha én szélesebb merítést szeretnék, nagyobb merítést szeretnék, több embert szeretnék akár megkeresni, mert ez egy olyan állástípus, akkor jönnek az, hogy kiadják közvetítőnek, és hát ez egy sokkal nagyobb lehetőséget ad mindenki számára, ugye a munkáltató számára is, hogy több emberből tud válogatni, és hát ugye a munkavállaló jelöltek is ugye jobban hozzáférnek ezekhez a lehetőségekhez, ezeket érdemes mindenhol figyelni. Egyébként a kérdésre válaszolni, én azt gondolom, hogy ott kell jelentkezni, ahol az álláshirdetés megjelent. Tehát azzal foglalkozunk, hogy hol találkoztunk vele, és ne kezdjünk el most azon gondolkodni, hogy na most a cég saját weboldalán is fenn van-e, ahol megláttuk, gyorsan csapjunk, ha tetszik nekünk, akkor csapjunk le rá gyorsan és jelentkezzünk.
Na és tegyük fel, hogy jelentkeztünk az állásra, és megérkezik a telefonhívás, és szeretnének minket egy interjúra behívni. Van egyébként bármiféle különbség azokon belül, hogy milyen fajta interjúkkal találkozhatunk, például mostanában nagyon népszerűt ez az AC Assessment Center típusú interjúztatási forma, erről tudnál egy kicsit mesélni nekünk?
Igen, hát azt kell tudni, hogy kezdjük az egészet ott, talán erről már múltkor egyik alkalommal beszéltünk is, hogy már az egy nagy kihívás, hogy az ember bekerüljön azokba, akiknek az önéletrajzával foglalkoznak. Most ezt nem akarom elismételni, jól kell megírni az önéletrajzot, de még mindig ott van egy szerencse elem, tehát ha van egy nagyon jó állás, amire több százal jelentkeznek, nagyon nehéz bekerülni, általában 50-es, mondjuk egy ilyen több száznál 50-et elővesznek, véletlenszerűen azokat átböngészik, és egy olyan 15-20%-kal foglalkoznak lényegében. Tehát egy viszonylag kis szelete jut el egyáltalán oda, hogy felkeltse az érdeklődést, és valamit tegyenek azzal az önéletrajzzal, illetve az önéletrajz tárgyával. Ugye az első általában egy ilyen telefonos interjú, tehát amikor valaki csak úgy felhívnak, akkor jó, hogyha tudja, hogy már az is egy szereplés, már az is egy kontroll, tehát már az is egy ilyen, hogy mondjam, egy teszt. Tulajdonképpen, hogy hogyan reagálsz bizonyos dolgokra. Ilyenkor egy ilyen telefonos érdeklődő, úgy hallottuk, hogy jelentkezett, igen, mi is volt ezzel a célja, tudja, hogy miről van. Tehát ezekkel a kérdésekkel lényegében azt teszteli a munkáltató, illetve a HR-ese vagy a közvetítő, mennyire motivált az ember. Ja, igen, beadtam, de hát nem tudom, annyira azért nem érdekel. Na, tehát hogyha valaki ilyesmit mondta, onnantól kezdve ne számítson rá, hogy majd egy tényleges interjúra is sor fog kerülni. Egy első benyomás, hogyan viselkedik valaki egy ilyen telefonnál, ez nagyon fontos. Milyen a személyisége, mennyire felkészült, milyen az érdeklődési köre. Tehát azért, akik ilyennel foglalkoznak, már némi pszichológiai tudással azért bírnak, hogy sokat elmond egy emberről magyarán, hogy veszi fel a telefont, és hogyan beszél emberekkel, másokkal ebből. Tehát, hogy mondjam, erre nagyon érdemes odafigyelni, erről szerintem már korábban is beszéltem, mert ebből azok, akiknek van egy kis élettapasztalata, meg emberismerete, nagyon sokat le tudnak szűrni. Na most ugye van ugye a maga a tényleges interjú, erről majd később beszélhetünk, gondolom beszélni is fogunk, amelynek ugye alapvetően offline, meg online formája is van, bár ugye azt szoktuk mondani, hogy az utolsó körben azért már mindenképpen offline, hiába pandémia, de a pandémia oda az utolsót az offline kell tartani, tehát nem lehet csak úgy, és ezt majd el is mondom később, hogy ez miért van így. Igen, és akkor van az magyarosan AC, AC Assessment Center, ugye az értékelő központ, ez ugye már egy, azért ez nem mindig van, tehát ez egy általában vezető, vagy kulcsembereknél van ilyen, hogy ilyennekkel foglalkoznak, ez egy komolyabb interjúforma, itt ez lehet egyéni is, meg csoportos is, és itt tulajdonképpen arról van szó, hogy itt közönség előtt egy megszervezetten, tehát általában külső szakértőt kérnek fel erre, aki megszervezi ezt az alkalmat, vannak figyelők, tehát van egy grémium, aki ott figyel, hogy mi mit csinálunk, akik általában ugye a helyi vezetők, HR-esek, és értékelik, hogy mit csinálunk. Van egy bemutatkozás része, helyzetgyakorlat, szerepjáték, hogy adott szituációban, mondjuk akár egy ügyfélszolgálatos helyzetben hogyan viselkedne az ember. És hát itt ugye azt figyelik, hogy kifejlesztető, kinek vannak meg a szükséges kompetenciái az adott területre, és azért még el kell mondanom, miről magukra, a tényleges interjúkra rámegyünk, hogy vannak bizony tesztek is, tehát írásbeli tesztek, amikor ahhoz, hogy ez egy beugró lényegében ahhoz, hogy tényleges interjúra sor kerüljön. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha ilyen tesztet kap, akkor egy megfelelő nyugodt környezetet biztosítson magának. Tehát ne akkor kezdjen bele, amikor tudja, hogy még egyébként emellett 8 telefont le kell bonyolítani az éppen az akkori munkájában vagy a magánéletében. Ugyanis általában az időt is nézik, hogy mennyi idő alatt tudja valaki kitölteni, meg hát ha vannak zavaró körülmények, akkor nem fog jól sikerülni